Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Ukrajnában olyan a helyzet, hogy állítólag az ország óriási szakadás környékén leledzik, eközben azonban Ukrajna csapatai szinte fényesen haladnak előre hol? Oroszországban. Mit szól ehhez a bevezetőhöz régi barátom és tekintélyes újságíró kollégám Németh András? Szervusz!
Szervusz, én nagyjából jó a helyzet leírása. Ukrajnában valóban érezhetően nőnek a belpolitikai feszültségek, miközben tényleg az is igaz, hogy egy augusztus 6-án indított meglepetésszerű támadással Ukrajna Kurszk környékén behatolt Oroszország területére, és több száz ukrán források szerint most már több mint 1000 négyzetkilométert elfoglalt. Ez azt jelenti, hogy több mint 70 települést is többé-kevésbé Ukrajna ellenőrzése alá vont. Az azért az igazsághoz tartozik, hogy úgy tűnik, hogy az utóbbi egy-két napban, az utóbbi órában az előretörés lelassult. Tehát várható volt az, hogy Oroszország jelentős erőket vezényel a térségbe, és megpróbálja megállítani és visszaverni az ukrán erőket.
Két dolog ugyebár, az egyik az az, hogy, sőt három, az egyik az az, amit mondunk, és te megerősítetted, hogy igen, Ukrajnán belül is, sőt, nagyon is lehetnek gondok, ezekről kevesebbet hallunk, olvasunk, legalábbis az általam olvasott nyugati világsajtóban. A másik oldalról pedig azt is olvasni éppen az egyik magyar szájton látom, hogy egy viszonylag nagy orosz várost Oroszországban elfoglaltak az ukránok, a harmadik pedig az az, hogy vajon minden mögött mennyire húzódik meg Ukrajnának az a kényes szituációja, hogy jóban kell lenni minden áron a nyugattal, Amerikával, és eközben a nyugat és Amerika a saját gondjaival van elfogva egyre inkább, és a közvéleménynek nagyon nehéz a nyugaton eladni, hogy ennyi, de ennyi milliárd eurót, dollárt kellett már Ukrajnának odaadni, fegyveresken keresztül és egyéb támogatásokon keresztül, de a dolgok ott vannak, hogy van egy front, egy háború, de az többé-kevésbé ugyanolyan, mint két évvel ezelőtt.
Igen, de épp amit mondtál, hogy egyenlőbb a nyugaton eladni azt, hogy támogassuk tovább Ukrajnát, mert a frontok gyakorlatilag ugyanott állnak, mint egy évvel ezelőtt. Éppen ez az, amit megváltoztatni próbál részben az ukrán offenzíva. Tehát ezzel rengeteg célja volt, vagy van Ukrajnának. Az egyik pedig éppen az, hogy megmutatni azt, hogy Ukrajna tényleg képes támadni. Az ukrán hadsereg működik, él és egységes, és ezt sikerült megmutatni. Tehát ez mindenképpen nem csak az ukrán társadalomban, csak az ukrán hadseregben javítja a morált, hanem mindenképpen egyfajta bizonyíték a nyugat számára is arra, hogy érdemes Ukrajnát támogatni. De valóban az ukrán társadalmon belül is azért vannak mély ellentétek, és ezért is volt fontos ez a támadás. És hogy mit ezek az ellentétek, tehát teljesen egyértelműen nő a fáradtság a társadalomban, egyre többen vannak, akik már a békét akarnák, és legalább még kisebbséggel vannak azok, akik területi engedményeket is tennének Oroszországnak, de ez az arány azért lassan nő, hogyha megnézik a közelmi kutatásokat, akkor azt látjuk, hogy a kormány népszerűsége csökkenőben van, 40% körüli a parlament az gyakorlatilag teljesen elvesztette a népszerűségét, és csökkenőben van Volodymyr Zelenszky állás, hogy támogatottsága is, ami körülbelül most már 60%-nál tart, hát hogy emlékszünk arra, hogy amikor elkezdődött 2,5 évvel ezelőtt a háború, akkor 90% fölött volt ez a támogatottság, és mindenki gyakorlatilag Ukrajna megmentőjének tartott az ellenfél. Tehát ez mindenképpen egyfajta válság, aztán a másik az, hogy elfogytak az önkéntesek, tehát amikor a háború első napjaiban voltunk Ukrajnában, akkor tényleg azt láttuk, hogy ezer számban jönnek az önkéntesek, most már nincsenek, tehát valóban sorozással lehet csak feltölteni az állományt, ezeket a katonákat ki kell képezni. Nagyon sokan nem szívesen mennek el, és most finoman fogalmaztam, tehát ez is mindenképpen egyfajta válságjelenség. És még egy dolog, ami aggasztó és aggasztó lesz a tél közelettével, hogy gyakorlják az áramszünetet, amit az okoz, hogy az oroszok folyamatosan lövik az energiahálózatot, és nyáron is voltak áramszünetek, és mindenki attól tart teljes joggal, hogy mi lesz télen, amikor a fűtéshez azért rengeteg áram kellene. Tehát ez az ukrán társadalom is sok sebből érzik. Ez segítette most a hangulatjavítást az offenzíva, és a másik oldalon pedig azt látjuk, hogy Oroszországban ez mindenképpen egyfajta pánikot okozott, és biztos, hogy nem használ Putyin elnök támogatásának és népszerűségének.
Tehát tulajdonképpen van egy olyan, hogy úgy mondjam, hibrid frontja ennek a háborúnak, ami azt jelenti az én fordításomban, igaz, hogy nem is tudom, hogy van-e hibrid front kifejezés, lehet, hogy ebben a pillanatban találtam ki.
Most már van.
Igen, most már az van, amit mondok. Na, a lényeg az, hogy az orosz társadalom is kifáradóban van, így vagy úgy, valószínűleg, vélhetőleg, legalábbis az a része, amelyik érzékeli, hogy azért ez nem stimmel, ez az egész, hogy két éve ez a haza, ez az orosz haza háborúban van, és azért mégiscsak két év alatt nem volt képes semmi eredményt elérni, Putyin viszont rengeteg orosz ember meghalt, és emellett pedig hihetetlen összegeket emészt föl a háború egyik oldalon, a másik oldalon, amit te szépen leírtál, mert valóban Ukrajna száma, legalábbis mi kettőnk számára és a jó érzésű embereknek, mindenkinek az kell, hogy legyen, hogy Ukrajna hogy bírja ezt, mert érezzük azt, hogy a levegőben potenciálisan ott van az, hogy egy orosz imperialista agresszió érte azt az országot, és az oroszoknak a terjeszkedési terve az tulajdonképpen nem más, mint egy volt Szovjetuniónak valamiféle helyreállítása, és egy új orosz-szovjet típusú befolyási övezet kialakítása egész Kelet-Európában, beleértve Magyarországot is. De Ukrajna az ugyebár egy olyan társadalom, ahol nagyon erős a nacionalizmus egyik oldalon, és azok az ukrán nyelvet mindenáról erőltetik, és akkor van egy másik oldal, amelyik egy nyugatos, liberális, és a kettő között próbál ez a szerencsétlen Zelenszky, aki szerencsétlenségére még zsidó is, és ugyanakkor orosz anyanyelvű is, tehát akkor ez a pasi valahogy már kész csoda, egyáltalán gondolom én, hogy még így is megmaradt államfőnek. De hát borzasztó nehéz lehet az ő helyzete, nem?
Igen, de az azért a nacionalizmus az alapvetően az után kezdett igazán erősödni, hogy az oroszok megtámadták Ukrajnát, tehát tényleg a háború előtt is voltak félnáci, háromnáci pártok, László Svoboda, tehát ezek ilyen 5-10%-ot értek el. És épp az volt az ukrán társadalomnak az egyik baja, hogy nem volt erős ukrán nemzettudat, és félétvéfásan, de abszolút őszintén és találóan az ukránok azt szokták mondani, hogy éppen Vladimir Putyin volt az, aki a legtöbbet tette az ukrán nemzeti érzés megerősítése felé ezzel a támadással. Tehát rengeteg orosz ajkú ember, aki másodsorban tartotta magát ukránnak, az most büszkén vállalja az ukránságát. És ez az ukrán nacionalizmus nincsen feltétlenül ellentétben a nyugatisággal. Tehát ugye nem csak ilyen megosztottságban liberálisok és nacionalisták, hanem van egy olyan ellentét is, hogy ugye a nyugati oldal az inkább ez a nacionalista, de mégis az Európa felé forduló oldal, és keleten azért tényleg sokan vannak, akik inkább Oroszország felé fordulnának. És ez mindig látszott is egyébként a választásokon, hogy mindig egészen más politikusokat választottak meg a keleti és a nyugati ország részben, és igazad van, tehát Zelenszky, aki orosz anyanyelvű, nyíltan vállaltan zsidó, ezt azért vannak akiknek ez nem tetszik, de tényleg az ukrán társadalom becsületére szóljon, hogy ez nem komoly probléma, tehát az, hogy egyáltalán megválasztották,
igen,
az is azt mutatja, hogy azért tudván választottak meg
igen
az ország élére. Sőt, ha szabad ilyet mondanom, volt egy pillanat, amikor a világon két olyan ország volt, ahol a miniszterelnök és az államfő is zsidó volt, Izrael mellett az Ukrajnál volt, amikor valami Groisman volt a kormányfő.
Igen.
Ez jelenti az államfő.
Igen, tehát ez egy tulajdonképpen egyik oldalról mindenképpen érdemes méltatni, hogy az ukrán társadalom egy nagyon érett társadalomnak mutatkozott az elmúlt években, éppen olyan okokra is lehet méltán hivatkozni, mint amiket te most elmondtál. Hiszen Magyarországon is van a régi baloldali emberek, régi rendes, tisztességes, de kommunista nézetet valló emberek körében azért szurkoltak végig Oroszországnak, mert abban, bár bizonyítékok nélkül, a hős Szovjetunió, a felszabadító Szovjetuniót látták, Ukrajnáról pedig úgy emlékeztek meg, mint valami olyasmiről, amelyik a náci megszállási időszakban inkább volt német barát, legalábbis széles rétegek voltak német barátok, és felszabadítóként a németeket üdvözölték, és ugye rengeteg ilyen pogrom Ukrajnával volt csak a fejekben összekapcsolva. Ezzel szemben Oroszország, mint egy, megszépítve a múltat, maga volt a jó. És ez most az ukrán társadalom mutatja, hogy ez egy nagyon nyitott társadalom alapvetően. Vagy ebben már változások vannak?
Hát ugye kezdjük azzal, hogy ez a fajta narratív, ami szerint minden ukrán a II. Világháborúban náci volt, és minden orosz kommunista és hős, ez már így gyárilag nem igaz.
Tehát hát persze, hogy nem igaz.
Tehát mindenképp is, nem is, tehát arra azért emlékezni kell, hogy Kijevet nagyon sokáig védték, aztán utána Ukrajna területén volt a legerősebb a partizán mozgalom, tehát nagyon sok kommunista, náci ellenes ukrán halt meg millió számra ezekben az összecsapásokban. De tényleg volt ez a Bandera féle vonula, Stepan Bandera és az ilyen különféle ukrán nacionalista mozgalmak, ezek valóban tartottak kapcsolatot az Áfrikát. Teszem hozzá, hogy amikor rájöttek a németek arra, hogy Bandera nem feltétlenül Németország hatalma alatt képzeli el Ukrajnát, hanem független államként, akkor Banderát is koncentrációs táborba zárták. Tehát elég bonyolult a történelem, valóban voltak náci fasiszták az ukránok között, de hát az oroszok között is, tehát azért tudjuk azt, hogy rengeteg úgymond árulóval végeztek a vörös hadsereg katonái olyanokkal, akik oroszként is örömmel fogadták a nácikat. Tehát azért az orosz történészetnek is benne mire nem büszkének lenni, csak ugye ezekről nem szoktak beszélni. De igen, az ukrán társadalom most jelentős részt egy nyugat felé nyitott, az Európai Unióban törekvő és ott helyet kereső országá változott, ahol azért megvannak meg a problémák. Mindenképpen van még korrupció, még a csökkenőben is van, és azért vannak jelentős gazdasági eltérések az ország különböző keretei között, ami szintén azért majd nehezíteni fogja az integrációt.
Tavaly, amikor nyáron személyesen járhattam Odesszába jönni, és Lvovban, Lembergben, vagy Lvivben, akkor az volt a benyomásom, hogy ez egy remekül ellátott ország, tehát az élelmiszer és egyéb cikkekben dúskál, és az volt a benyomásom, és ezt részben megerősítették félig meddig szakemberek, akikkel beszéltem, hogy mindez a nyugati támogatásoknak, és csak a nyugati támogatásoknak köszönhető. Most idén milyen e tekintetben az a mindennapi helyzet, amit te tapasztalsz, és hogy esetleg Orbán Viktornak bármi igazsága lenne, amikor azt mondja, hogy ha a nyugat nem táplálná, nem lenne ott abszolút mögötte, akkor ez az ország már rég összeomlott volna.
Meg tudom erősíteni, amit mondasz, tehát az ellátás az egy évvel ezelőtt is jó volt, egyébként most is jó, tehát én utoljára egy hónappal ezelőtt voltam Ukrajnában, és akkor is minden volt a boltóban, az egyetlen gondok tényleg a áram kimaradások okozták. Abban viszont tényleg igaza van Orbán Viktornak, hogyha a nyugat nem segíteni Ukrajnát, akkor nagyon hamar ez az ország csődbe jutna, és nem lenne képes folytatni a háborút Oroszország ellen, csak ugye az az alapvető különbség Orbán Viktor és az én véleményem között, hogy én úgy érzem, hogy ez nem csak Ukrajna háborúja, tehát ez az európai háborúja is egy olyan ország ellen, ami épp amit mondtál a beszélgetésünk elején, hogy ha ezt a háborút megnyerné, akkor nem csak Ukrajnát próbálná mesegre tenni, hanem a volt többi szovjetak köztársaságot is, sőt, növelni akarná a befolyását a kelet- és közép-európai volt szociálista országokban, és még inkább próbálná támogatni a vele szövetségben lévő erőket, akár Nyugat-Európában is. Tehát én azt mondom, hogy Ukrajnát támogatni kell, Ukrajna Európáért is harcol, és ezért nagyon súlyos hibácsnak tartom a magyar külpolitikát is. Ugye azt szoktuk Orbán Viktortól hallani, és hogyha lesznek tárgyalások Ukrajna és a Nyugat között, vagy Ukrajna és Oroszország között is eljut a két ország egy tűzszünetig, akkor a mi miniszterelnökünk azt fogja mondani, hogy ugye ő már megmondta, hogy millió halottal előbb. Csak azt felejti el, hogyha akkor lettek volna béketárgyalások, amikor ő elkezdte ezt mondani, hogy hagyjunk föl Ukrajna támogatásával, akkor Ukrajna jelenleginél sokkal, de sokkal rosszabb helyzetből lenne kénytelen alkudozni Oroszországgal. Itt Oroszország azért egyértelműen látszik, hogy nem nyerte meg ezt a háborút, ami is egyértelműen látszik, hogy hosszú távon a gazdasága nem fogja bírni ezt a küzdelmet. Tehát mégiscsak Ukrajna jelentős eredményt tett ebben a háborúban. És még egy dolog fontos, hogy amikor arról beszélünk, hogy Ukrajna nyugati támogatás nélkül nem lenne képes folytatni ezt a harcot. Azért kérem hallgatókat, emlékezzenek arra, hogy a első világháborúban ezzel a Lend and Lease programmal nem is segített a nyugat a Szovjetuniónak. Ugye ezt most divatossá vált kicsinyelni ennek a hatását, de amikor ezek a repülőgépek, tankok, harckocsik, teherautók, fegyverek megérkeztek a Szovjetunióban, az pont az az időszak volt, amikor a legnagyobb gondokkal küzdött Oroszországban önnek elengi volt hajban, és ha lett volna egy Orbán Viktor, akkor lehet, hogy is azt mondta volna, hogy hagyni kell, mert ezt a németek már úgyis megnyerték, és ott a szövetségi elvesztett a szüvegenitását.
Bravo a példáért, mert ez pontosan megérteti azokkal, akik most rád figyeltek, hogy a Szovjetunió ugyanannyira volt életképtelen az amerikai és más szövetségesi támogatások nélkül, mint amennyire most Ukrajna, hiszen a Szovjetuniót is 41-ben végül is egy agresszió érte, és a németeket szinte nem is lehetett megállítani, ha nincs az amerikai támogatás. És igenis voltak azt megelőzően ilyen hangok, lásd Chamberlainnek a politikája, lásd Amerikában, meg Angliában, még korábban Franciaországban a rengeteg úgymond Hitler barát tüntetés, hogy hagyjuk szerencsétlen Hitlert, a németeknek joguk van, jóvá tehát, és hagyjuk békén, és akkor majd béke lesz, mert a Hitler nem akar más, csak igazságot akar, történelmi igazságot. Ezek pedig ugyanezt mondják, hogy Putyin nem akar semmi más, csak történelmi igazságot, csak azt nem értem, hogy mi ebben a történelmi igazság. Hát az ő igazságai valami szovjet nosztalgia igazság. Tehát azért fantasztikusan fontos, amit elmondtál, mert az egy tényszerűen bizonyítja, hogy mennyire mafla az, aki ezekben a hülyeségekben hisz. De végül is. Most azt mondják, hogy esetleg abba bele lehetne menni, hogy az oroszok kapnak területeket, az oroszok lakta megyékből benne vannak az ukránok, azokra nem vonatkozik, de nem szükségszerűen lehet, hogy autonómiát kapnak, stb., de Ukrajnának a többi része pedig igenis csatlakozhasson ezért cserében a NATO-hoz, a nyugati tömbhöz fog tartozni, és ugyanakkor le fog mondani arról, hogy valaha is nukleáris fegyvere legyen, és így tovább. Tehát az oroszoknak is adnának engedményeket, illetőleg próbára tennék, hogy ő valóban csak az ukrajnai oroszokat akarja védeni. Neked mi a véleményed, hogy Ukrajnában lenne egy ilyesfajta béke megállapodásnak nagy támogatása?
Hát pillanatban semmiképpen sem. Hát ugye az ukránok most azt mondják, hogy nem azért harcoltak most már több mint két éve, hogy lemondjanak erről a négy megyéről, ami egyébként nincs is teljes egészében orosz ellenőrzés alatt, plusz a Krím-félszigetről. Másodszorban én azt sem látom, hogy Oroszország belemenne abba, hogy az úgymond maradék Ukrajna csatlakozzon a NATO-hoz. Tehát Oroszország teljesen egyértelműen le akarja igázni Ukrajnát. Oroszországnak a valódi célja az, hogy legalább az ország felét elfoglalja, tehát elismert Nyeperi, ugye Odesztát, ugye Harkivot, Dnepropetrovszkot, ebben pedig egy olyan kormány kerüljön hatalomra, amelyik közel annyira független, mint Alekszandr Lukasenko, Fehér Orosz vagy Belarusz államfő. Tehát én ebben nem hiszek, én attól tartok, hogy ez a konfliktus még sokáig fog tartani. Biztos, hogy lesznek csendesebb időszakok, de abban is biztos vagyok nagyjából, hogy fel fognak lángolni még az összecsapások, akkor is, hogyha volt tűzszünet, vagy lesz tűzszünet, mert Oroszország fegyverkezni fog megint, és még egyszer meg fogja próbálni elfoglalni azt, ami nem sikerült. Hát én ebben a tekintetben teszem is, és ilyenkor azt szoktam mondani, hogy én attól tartok, hogy ez a válság addig fog tartani, amíg valamelyik fél. Nem arra gondolok, hogy Oroszország teljes katonai vereséget szenvedne, mert Ukrajna nem tudja legyőzni Oroszország hadseregét. Arra viszont igen, hogy ahogy a Szovjetunió is azért esett szét, mert gazdasága tönkrement, az is biztos, hogy Oroszország sem bírja végtelenig ezeket a szankciókat, ezeket a háborús kiadásokat. Tehát az abszolút nem kizárt, hogy 3-4-5 éven belül az orosz gazdaság megroppanjon. A másik opció viszont sajnos tényleg az, hogy ha a nyugat magára hagyja Ukrajnát, akkor Ukrajna katonai vereséget fog szenvedni, amit még súlyosítani fog egy gazdasági összeomlás is. Tehát én mindenképpen azt szeretném, hogyha a nyugat folytatná ilyet támogatását.
Egy egész rövid dolog jutott éppen az eszembe azáltal, hogy most szóba hoztad, hogy a nyugat, ha esetleg cserben hagyná, de hát a nyugatnak része Lengyelország, a három balti ország, a Skandinávia, hát ezek aztán nem engedhetik meg a saját népeikkel szemben, hogy belemenjenek abba, hogy kvázi megadják magukat az oroszoknak. Tehát a nyugat sokszínű. Nem úgy van az, hogy lehet, hogy a Beneluxoknál lehet egy ilyen gondolat, miért nem? Nagyon messze van. Amerikában simán. De Lengyelországban nem lehet ilyen gondolat. Litvániában nem lehet ilyen gondolat. Helsinkiben nem lehet ilyen gondolat.
Ebben tökéletesen igazad van, és mégis annyiban vitába szállok el, hogy ha ezek az államok fönn is tartják a támogatást, önmagukban nem elégségesek sajnos ahhoz, hogy eredménnyel támogassák Ukrajnát. Tehát azért nagyságrendileg több pénzt ad az Egyesült Államok, nagyságrendileg több pénzt ad volumenben legalábbis Nagy-Britannia, ugye itt vannak a jelentős fegyvergyártók, a jelentős fegyverkészletek, tehát én mindenképpen szükségesnek tartom azt, hogy az Egyesült Államok és Nyugat-Európában a nyugati országok is, amelyek ugye valóban távolabb vannak Ukrajnától, ők is hozzassák a támogatást. Tehát az lehet, hogy Litvánia mondjuk a GDP-hez mérten többet ad, mint az USA, de a volumen, a bruttó összeg az mégiscsak azért az USA-tól és Nagy-Britanniától, meg Németországtól függ.
Itt tartunk. Mikor mész legközelebb Ukrajnába?
Én szeretnék valamikor szeptember közepén Kijevbe, és akkor Harkivba.
Hát nagyon izgalmasnak ígérkezik ez az utad is. Köszönöm, András, Német Andrást hallottuk. Minden jót kívánok neked.
Én is köszönöm a lehetőséget, szervusítom találásra.
Itt van a vonalban András közeli munkatársa, a mi külső munkatársunk is egyúttal, bár ő erről nem tud, Nagy Gábor, Amerika kiváló ismerője. Szervusz, Gábor!
Szervusz, de most már tudok.
De most már tudom, igen, igen. Annyit szeretnék, illetve most már te is tudod, meg én is tudom, azt, hogy te tulajdonképpen ténylegesen ennek a klubrádiónak egy nagyon fontos szakértő újságírója vagy.
Inkább kérdez.
Azt szeretném tőled megkérdezni, egy picit folytatva az előző beszélgetésnek az alapvetéseit, hogy ugye mindig beszéltünk arról a korábbi időszakokban, amikor nem volt ennyire tiszta, hogy ki lesz Amerikában az elnök jelölt egyik oldalon, másik oldalon, hogy Trump valószínűleg hagyja a csodában Ukrajnát, és ha demokrata elnök lesz, akkoriban még csak Biden jöhetett szóba, amikor erről beszéltünk, de most már Kamala Harris, akkor viszont Ukrajnának jó lesz, és a nyugat-európaiaknál azok a gondolkodók fognak győzedelmeskedni, akiket én most így nevesítettem, lengyelek, baltiak, finnek, és így tovább. De éppen a minap olvasom, hogy egyik állandóan egymásnak ellentmondókat szokott mondani Trump, de most például egy kiváló úriembernek nevezte kicsodát, Zelenszkit. Ezek után, nem csak ezek után, hanem egyébként, hol tart ez az ügy az amerikai elnök választási kampányban sehol?
Nem változott ahhoz képest, amit itt az előbb végigvettél. Lehet, hogy ezt mondta Zelenszkiről Trump, azért ne vegyünk mérget arra, hogy tudjuk, hogy ő tudta, hogy éppen kiről beszél, és miket mond. Ő változatlanul kitart amellett, hogy ha ő lesz az elnök, akkor nem dobálja ki a pénzt az ablakon Ukrajnára, ez az európai problémája, oldják meg őt. Az USA-nak sokkal fontosabb problémái vannak. Első helyen a Kínával való nagyhatalmi versengés, a második helyen pedig a közel-keleti helyzet és Izrael támogatása. Mindkettőt Trump sokkal fontosabbnak tartja Ukrajnánál. Míg ha Kamala Harris lesz az elnök november, illetve jövő januárban, akkor számítani lehet arra, hogy az Egyesült Államok támogatni fogja továbbra is Ukrajnát. Tehát ebben az értelemben az alapálláspontok nem változtak meg. Trump hajlamos arra, hogy mond valamit, és aztán mondja annak az ellenkezőjét is. Uh-huh. Ez ebbe a sorba illik bele.
Mellesleg, ugyebár azért, mivel Trump olyan, ahogy leírod, és ezzel nem tudunk mit kezdeni, ő ilyen marad, viszont azért nagyon lényeges, hogy azok az emberek, akik őt körül fogják venni, azok, hogy látják ezt a kérdést, és erről tudsz-e valamit? Nekem csak úgy eszembe jut egy emlékem, egy hónappal, két hónappal ezelőtt elég aktívan beszélt megint Pompeo volt amerikai külügyminiszter, aki eltávolodott ugyan Trumptól, de mégis most egy Trump támogatónak látszó republikánus, befolyásos geopolitikai szakértő és esetleg potenciális befolyásos politikus lehet nála. Tehát akik körbeveszik, azok között is ilyen egyértelműen csacsi beszűkült álláspont érvényesül Ukrajna kapcsán?
Hát pillanatilag fogalmunk sincs, hogy kiveszi körül Donald Trumpot igazándiból. A választási kampányában milyen szakértőkkel dolgozik, vagy milyen tanácsadókkal dolgozik. Ő mindig is leginkább önmagára hallgatott mindenféle kérdésben. Sokan attól félnek, hogyha Trump megnyeri az elnökválasztást novemberben, és azért azzal ő is tisztában van, bármennyire szeretne harmadszor elnök lenni, hogy az alkotmány ezt nem engedi meg neki. Többen úgy gondolják, hogy ha csak nem történik valami változás az ő attitűdjében, illetve azok körében, akik azt mondták, hogy soha többet Trumppal nem állnak szóba, akkor olyan emberekkel veheti magát körbe, akár nemzetbiztonsági főtanácsadóként, akár külügyminiszterként, akár más fontos kabinetposztokon és tanácsadói posztokon, akiknek semmi más feladata nincsen, mint az ő utasításait végrehajtani, és annál nagyobb baj, hogyha önálló gondolataik lennének, mint mondjuk Pompeónak. Vannak. Tehát van egy ilyen veszély. És hát a másik, az utóbbi három hétben már arról is lehet beszélni, hogy mennyire is biztos, vagy mennyire is van esély annak, hogy Donald Trump lesz az Egyesült Államok következő elnöke. Tehát Biden lelépésével a színről alapvetően megváltoztak alapvetően megváltozott a verseny dinamikája. És latolgatni kell azt is, hogy mi történik, most már mi történik, hogyha Kamala Harris személyében először lesz az Egyesült Államoknak elnöknője, ami egy novum, és mindenképpen újdonság lesz, de hogy milyen lesz egy demokrata elnök, aki más, mint Biden, és nagyon más, mint hogyha Trump térne vissza, tehát sok minden megváltozott az utóbbi három hétben, és azóta nem is beszéltünk.
Igen, erről mindjárt beszélünk, de még rugózom egy picit ezen a dolgon, hogy ha A republikánus elitben egy picit erősödnek azok, akiket én imádok olvasgatni, te általad is olvasott Wall Street Journalben, tehát olyasfajta republikánus gondolkodók, akik olyanok, mint a Pompeo, stb., akik tisztában vannak leegyszerűsítetten és populárisan kifejezve Amerika globális küldetésének jelentőségével, és nem akarják, hogy Trump csak úgy bele a nagyvilágba azt csináljon, amit akar. És ha vannak tanácsadói, akik azt mondják, hogy te, Donald, csak akkor tudod megnyerni ezt a választást, ha de facto középre mész, és a józan embereket is akarod megszerezni magadnak, azok ne forduljanak ellened, és ne szavazzanak Kamala Harrisre, és akkor például egy ilyen Nick Haley, ugye, a hallgatók talán emlékeznek, igen, tehát aki a volt ENSZ nagykövet, és egy komoly konkurense is volt egy időben a Trumpnak, minden esetre ez a hölgy kétségtelenül egy csattanós válasz egy másik hölgyre, Kamala Harrisre. Ez a Nick Haley tényleg ért a világpolitikához, és ténylegesen valószínűleg folytatná azt az atlantista politikát, amit kellene. És sorolhatnám tovább, hogy ki mindenkinek lehetne esetleg most nagyobb szerepe Trump mellett éppen azért, hogy Trump legyen az elnök. Ilyenbe te nem tudsz belegondolni?
Én bele tudok gondolni, de ez a te vágyad, illetve az emberek vágya. Nikki Haley-nek nem osztottak lapot, ahogy Pompeo-nak sem osztottak lapot Trump külpolitikájának a kialakításában, és hogyha nem kapnak pozíciót Trump adminisztrációban, akkor tök mindegy, hogy mit mondanak, mert nem tudják befolyásolni Trump külpolitikáját. Tehát mondhat Pompeo és Nikki Haley bármit, bármilyen mérsékelten Ukrajnáról, az lényegében mindegy, mert Trump dönt. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy Ukrajna kérdése a felmérések szerint talán befér az első 10-be az amerikai választópolgárokat érdeklő, vagy aggodalommal eltöltő problémák között, de van, hogy kívül van az első 10-en. Erre igazándiból nem kell figyelni, sajnos ez a realitás, nem kell figyelni az amerikai jelölteknek ahhoz, hogy megnyerjenek minél több szavazatot. Nincs az amerikai választópolgár érdeklődésének a homlokterében. Főleg nem annyira, mint Európában vagy Európa keleti részén. És a harmadik, amit még ezzel kapcsolatban elmondanék, hogy pont a republikánus többségi képviselőház volt, amelyik megakasztotta az Ukrajnának szánt katonai támogatás elfogadását, és hónapokig azért húzódott a dolog, mert ők nem járultak hozzá, és az ottani hangadó republikánusok is ugyanazt mondták nagyjából, mint Trump, hogy ez egy pénzkidobás és ez Európa dolga.
Igen. Mik, ugyebár mindig hangsúlyozod a beszélgetéseinkben, és általában, amikor beszélsz Amerikáról, hogy saját tapasztalataid és tudásod alapján Amerikában az aktuális gazdasági helyzet az a legfontosabb szempont, igen, és még van néhány más is. Na most a néhány más is azért arról is szeretnék azért hallani, mert nem csak erről van szó, mert egyébként azt gondolnám, még ha inflációt lehet Bidenre fogni, meg valójában, de a tények alapján Amerika nincs olyan borzalmasan rossz helyzetben, sőt, bizonyos tekintetben az elmúlt 4 évben nem hogy romlott, hanem inkább sok-sok a paraméter alapján javult Amerika gazdasági helyzete, de utolsó mondatom ehhez a témához, és illetve kérdésem, hogy jól látom-e, vagy jól érzékelem-e, hogy Kamala Harris a demokratákon belüli csoportosulások közül a meghirdetett gazdasági programja, amit ki lehet venni, az egyre baloldalibbnak látszik, és Trumpé pedig egyrészt valamiféle úgynevezett libertariánus, régi republikánusi gondolkodás, másrészt pedig az ő alelnök jelöltje Vance képvisel egy ilyen munkásdemagógiát, tehát egy jobboldali, de munkás osztálypártiságot.
Hú, ez egy összetett kérdés volt, megpróbálom a megszokott szavammal
szétszálazni.
Az egyik, hogy igazad van, hogy az amerikai gazdaság a GDP és a kamatokat tekintve jól teljesít, de ez a makroszint és nem az emberek szintje. Az emberek szintje az Egyesült Államokban még mindig arra emlékezik, hogy nagyon drága volt a benzin, nagyon drága volt a tej, nagyon drága volt az étterem. Az infláció elképesztő magasságban 10% közelébe emelkedett az Egyesült Államokban, amit mi irigyelhetünk, de ott minden esetre ez politikai felfordulás.
De már nincs ez a 10%, ez csak volt.
Nincs, de még erre emlékeznek.
Emlékeznek, értem.
Erre emlékeznek, arra emlékeznek. Azt tudják, hogy a kamatláb még mindig olyan magas, hogy a jelzálog hitelek magasak. Azt tudják, hogy a kamatláb még mindig olyan magas, és még magasabb volt korábban, hogy nehéz volt kifizetni az autó részleteit. Ki tehet erről? A Biden kormány tehet erről, mert ő volt hatalmon. Ez az egyik dolog. Ezt kell orvosolni, ezért mond a gazdaságpolitikát, illetően Trump is populista dolgokat, és ezért indult el egy általában baloldalinak nevezett populista irányba. Kamala Harris is, aki most vázolja a gazdasági programját. Most például olyanokat mond, ami egy kicsit már kezd túlzásba esni szerintem, amikor azt mondja, hogy itt azért emelkedtek az élelmiszer árak, mert ezen a szupermarketek meg a gyártók extra profitot húztak és nyerészkedtek. Tehát
olyan, mint a magyar kormány.
Ez egy olyan dolog, mint amikor Orbán megszólalt erről, hogy amikor Gyurcsány ráküldte az árkommandót a boltokra. Tehát van egy ilyen dolog, de mind a kettőből, mert Trump pedig adócsökkentést ígér már megint. Mind a kettőből az látszik, hogy ők érzékelik azt, amit próbálok mondani, hogy a gazdaság makroszinten rendben van. Bár most fölé lett a recesszió veszélye, de ha a Fed idejében kamatot csökkent szeptemberben, akkor ez elhárulhat. De az egyes ember, és főleg a választópolgárok középnyugaton, azokban az államokban, ahol majd el fog dőlni az elektorítőlegében az elnökválasztás, azok még mindig úgy érzik, hogy ez így nem jó. Nem jó, mert az árak azok nyilván nem fognak visszamenni, sehol nem mennek vissza, ez egy közgazdasági alapvetés, tehát aki arra számít, akár Magyarországon, akár Amerikában, hogy az árak visszamennek majd a 2000-es szintre, nem, de közben a bérek és a reálbérek is emelkedtek, de ezek az emberek még mindig azt élik meg, hogy többet fizetnek a benzinért, mint Trump idején. Ez a jobban élünk-e, mint 4 éve? És erre sokan azt a kérdést adják, azt a választ adják, hogy nem. Mert Trump idején olcsóbb volt az élet. Uh-huh. És a dolog lényege itt van, és itt kapcsolódik be az, amiről te beszéltél, hogy milyen gazdaságpolitikai programot hirdett meg Harris. Egyébként vicces dolog, mert 2 pontot is átemelt Trump programjából. Az egyik az, amit Las Vegasban emlegetett, mert Nevada államban, a kaszinók meg egyebek miatt ez nagyon fontos, az, hogy adómentessé teszik a borravalót, ami megjelent Orbán Viktor programjában is elég vicces módon. Ez az egyik dolog, amit már átvett, ezt Trump mondta először. A másik pedig Trump vetette föl, és most már Kamala Harris-ék is erről beszélnek, hogy adómentessé teszik a nyugdíjat. Mert az Egyesült Államokban szemben például Magyarországgal a Social Security, az a szövetségi nyugdíjalap, amiben levonják a fizetésedből a nyugdíjjárulékot. Ha megkapod a nyugdíjat, az egy összeg fölött adóköteles. Sőt, egy magasabb összeg fölött progresszívan adóköteles. Tehát ott megadóztatják a nyugdíjat, és ebből most politikai tőkét igyekszik kovácsolni Trump, pont azért, mert nagyon sok nyugdíjas van Amerikában, nagyon sok nyugdíjas szavaz, és nagyon sok nyugdíjasnak egyszerűen vonzó lehet az, hogy adómentessé teszik a nyugdíjukat, amit most már a demokraták is elkezdtek pedzegetni, mert látják, hogy ennek hatása lehet.
Ez milyen érdekes, hogy a nagy Amerikában gyakorlatilag leszűkülnek a problémák olyanokká, mint a mi kis európai országainkban súlyos problémák. Korábban ezek tabu kérdések voltak. Ez nagyon érdekes, hogy mennyi változás megy Amerikában. De
Amerikában az amerikaiak mindig is a zsebük után szavaznak.
Az világos, csak az, hogy nyugdíj, meg szociális dolgok, hát most akarom rá azt megkérdezni, hogy az egészségügyi ellátás kapcsán, ugye Amerikában mi úgy tudjuk, az egyszerű a magyar honpolgárok úgy tudjuk, hogy Amerikában akinek nincs jó betegbiztosítás, az megdögölhet, és senki nem néz utána, tehát kb. Ilyen leegyszerűsített képünk van. E tekintetben mit várhatunk egyiktől másiktól?
Ez már nem igaz, az Obama által, amikor még többségük volt a demokratáknak a kongresszus mindkét házában, Obama átverte ezt a reformot, amelyik megnyitotta megnyitotta az egészségügyet kötelezően azok előtt is, akik korábban nem engedhették maguknak. Ebben volt egy bizonyos mértékű állami szerepvállalás is. Ezt a demokraták teljes gőzerővel akarták megszüntetni és visszaállítani azt a rendszert, amiről te beszélsz. Ez 10 milliókat vont be az egészségbiztosítás körébe az Egyesült Államokban. Itt viszont a republikánusok adták fel az álláspontjukat, és most már sem ők, sem pedig Trump nem beszél arról, hogy ezt az Obamacare-t nevezett egészségügyi reformot, ami növelte a hozzáférést az egészségbiztosításhoz az amerikaiak számára és a kevésbé tehetősek számára, ezt már nem akarják felszámolni, sőt, most már republikánusok is meg akarják hosszabbítani Bitcoin. Tehát ők is arról beszélnek, és ebben az értelemben a szociálpolitika az egészségügy révén is bekerült az amerikai kampány élvonalába, és igazából három olyan téma van, ami messze-messze nagyobb jelentőségű, mint Ukrajna, vagy akár bármilyen külpolitika a közel-keleti helyzetet leszámítva. Ez a infláció és megélhetési költségek, az egészségbiztosítás, és a harmadik az a határhelyzet a mexikói határon, és a negyedik az abortusz. Minden más mögötte van.
Na most az illegális bevándorlás, illetve a bevándorlás ügye, az is egy olyan hatalmas kérdés, komplexum, ott valószínűleg reálisabb probléma, mint nálunk, de nálunk is, ugye ideológiailag a magyar republikánusok, mondjuk így a fideszesek, tehát minden esetre elvtársi viszonyban.
Most nagyon megdicsérted őket.
Tessék?
Most nagyon megdicsérted őket.
Ezzel megdicsértem, de én a új a trumpisták, az a magyar trumpistáknak ez a mániájuk, de egyébként nem biztos, hogy teljesen megalapozatlan, mert most voltam Németországban, és néhány olyan dologra lettem figyelmes, ami végül is nagyon sok átételen keresztül engem is aggodalomra ad okot a migráció elburjázása okán, de Amerikában ugyebár itt arról van szó, hogy a Trump kimondta a Elon Musk-kal való beszélgetésében, ami az Elon Musk felületén, ugye az X-en, ugye az X-en fordi,
igen, az X-en történt.
Igen, tehát volt Twitteren, ugye, hogy ha nem csinálunk semmit, akkor 60 millió migráns fogja elárasztani, igen, az Egyesült Államokat. Na most az amerikaiak számára ezek már a baromság kategóriába tartanak, vagy nagyon-nagyon sokan elfogadják a narratívát, amit a Trump mutat ebben a kérdésben?
Ez a félelemkeltés kategóriájába tartozik, és nagyon erős túlzás. A tény viszont az, hogy Biden elnöksége alatt nagyon megnőtt a nyomás az amerikai határon, és nagyon sok az illegális bevándorló, sokkal több, mint Trump idején, és ez megint egy olyan tényező, amire az egyszerű amerikai választópolgár emlékszik, hogy Trump idején falat építettünk, szigorú volt a határellenőrzés, most pedig özöllenek be, vagy próbálnak beözölleni az illegális bevándorlók, és már nem is Mexikóból, mert a mexikói gazdaság jól teljesít, hanem délebről, Közép-Amerikából, de már Kubából és Nicaraguán keresztül. Tehát egy újfajta bevándorlói tömeg érkezett meg az USA határára, de ez a tömeg egyre nagyobb, és nem tudnak vele mit kezdeni.
De a mexikói határon mennek keresztül, nem?
A mexikói határon mennek át, de nem mexikóiak.
Jó, ez világos, de hát az nyilvánvaló volt szerintem, az gondolom én, hogy az a lényeg, hogy a mexikói határ nincs biztosítva.
Így van.
Igen. Na most ugye ez a...
Ebben viszont a demokraták idomultak a realitásokhoz, hogyha úgy tetszik.
Igen.
Hogy Magyarországon is idomult az ellenzék a realitásokhoz, meg Európa is idomult a határkerítés használatához. Most már a demokraták sem akarják azokat a fajta bevándorlást könnyítő lépéseket megtenni, amiket mondjuk még a Biden kormányzat a hivatali ideje elején akar, mert ezek egész egyszerűen nem népszerűek, és nem népszerűek a már bent lévő latin-amerikaiak körében sem, akiknek már van egy bizonyos egzisztenciájuk az Egyesült Államokban, mert ők sem akarnak újabb konkurenciát azon szegény latin-amerikaiak részéről, akik korábban ők is voltak.
Egyébként alátámasztja a statisztika azokat a félelmeket, amelyeket felerősíteni látszik Donald Trump és a republikánus párt általában, hogy a bűnözés és ez a latin invázió között egyenes korreláció van?
nem gondolom, nem láttam olyan statisztikai adatokat, statisztikai adatot, amiből ez nagyon erősen kiolvasható. Annyiban a dolog tematizálható, hogy szerintem jellemzően minden társadalomban a kilátástalanabb helyzetben lévők azok, akik mondjuk rabolnak vagy lopnak, mert erre kényszerülnek, vagy más megoldást nem látnak. Ugyanakkor Amerikában jellemzően nem ők hajtják végre a fegyverrel a tömeggyilkosságokat.
Ez biztos.
Tehát ez sokszínű ez a bűnözés Amerikában, de ki lehet, statisztikában mindent ki lehet olvasni, amit akarsz, és lehet úgy csoportosítani az amerikai bűnözési és illegális bevándorlási adatokat, hogy azt mondani, hogy ez miattuk van. Mindig minden republikánus politikus, aki valamilyen választott indult harcba, mindig talált egy olyan esetet, amikor egy illegális bevándorló embertört, halálra gázolt, megerőszakolt, kifosztott, kirabolt valakit. Ilyet mindig fognak találni. Hogy a tendencia mit mutat, arról meg sokáig vitatkozunk.
Gábor, van 6 percet, hogy kifejtsd a következő kérdésre a választ. Elon Musk jó baráttá vált Trump számára, olyan az egész, most nem megyek bele, te majd elmondod, mint hogyha Musknak, ennek a tényleg zseniális feltalálónak, világ leggazdagabb emberének, politikusi ambíciói is lennének. Ez segít-e Trumpnak? A másik pedig, hogy általánosságban tudsz-e valamit mondani, mert ugye a magyar fejekben az, hogy Amerikában csak a pénz beszél, a nagy tőke eldönt, hogy ki legyen az elnök. Na ez a nagy tőke, ez hogy viselkedik ebben a kampányban? Kinek szurkol?
Akkor kezdjük Muskkal. Musk is egy meglehetősen szeszélyes, természetű és gondolatvilágú ember. Ebben az értelemben párosítható Donald Trump-al, csak éppen sokkal több az esze. Ezt mind a vagyonamény pedig a vállalkozásai mutatják. Mindenbe szeret beavatkozni. Most ő úgy gondolja, hogy királycsináló szerepe lehet az amerikai. Szerintem úgy gondolja, hogy királycsináló szerepe lehet az amerikai elnökválasztásban. Ő odaáll Trump mellé, mert neki tetszik az a fajta radikalizmus, jobboldali radikalizmus, amivel Trump megközelíti a dolgokat, legyen az akár gazdaságpolitika, legyen az vagy társadalompolitika, és ő ezt tolja, és ezt ő tudja, a demokraták meg a függetlenek pedig károsztatják, hogy neki ott van a kezében az X, a korábbi Twitter, ami egy olyan platform, aminek a tömeghatását egész egyszerűen nem lehet lebecsülni. Tehát ami sokak számára, ami az X-en megjelenik, az maga a valóság. Azzal, hogy Musk megnyitotta az X-et, a korábbi szűréseket eltávolítva például a gyűlölet beszéd előtt, mondván, hogy ő a radikális szólásszabadság híve, vagyis mindenki tényleg azt mond, és ír le, és képet tesz fel, amit csak akar, nagyon kevés kivétellel, ezért szerintem egy eléggé veszélyes pályára. Körülbelül ez az, amit Muskról szerintem indulásként érdemes tudni. Ami a gazdagokat illeti, és hogy a nagy tőke befolyásolja az amerikai elnökválasztást, hát nem nagyon régen befolyásolja. Főleg azóta, hogy a legfelsőbb bíróság kimondta egy döntésében, precedens értékű döntésében, a Citizens United-ben, hogy a szólásszabadság az ugyanúgy vonatkozik politikai hadjáratok idején az egyénre, mint a vállalatokra, civil szervezetekre és egyéb entitásokra. Ez pedig megnyitotta az utat azelőtt, hogy adományozók, ne csak egyéni adományozók legyenek, hanem több százmilliót összegyűjtő csoportok, akik cégektől, egyéb szervezetektől kapnak véleményt. Hát egy elnökválasztási kampány az már milliárdos tétel az Egyesült Államokban, hogyha mindent összeszámolsz. Tehát ezt nem lehet saját zsebből fizetni. Ma azt talán ki tudná fizetni, de az nem lenne jó dolog. Ez azt jelenti, hogy pénzt kell gyűjteni. Vannak csoportok, akik demokratáknak fizetnek sokat, vannak, akik republikánusoknak fizetnek sokat. Itt viszont ebben az értelemben, és most egy kicsit visszakanyarodok Muskhoz, azt meg lehet figyelni, hogy a Szilícium völgy az például megosztott. Tehát a csúcs technológiai arisztokrácia, azok megosztottak a demokraták és a republikánusok között. A demokraták felé a liberalizmus viszi őket, és az a fajta társadalom felfogás, amit a demokraták képviselnek. A republikánusok felé pedig, akiket elvisz, azokat az viszi el, hogy a republikánusok társadalom képében hisznek, és főleg a republikánusok által belengedett adócsökkentésben. Hollywood, ami szintén egy nagy pénzügyi forrás, ez kiderült, az pedig egy szinte egyértelműen demokrata, és ők is szerepet játszottak abban, hogy Bident végül rávették arra, hogy ne induljon, mert egész egyszerűen a katasztrofálisan sikerült tévészereplése után bezárták a pénztárcájukat, amit újra megnyitottak. De az amerikai elnökválasztás ilyen, tehát 100 millióban mérhető összegek folynak be, az egyéni 20 dollároktól kezdve azokig a 10 milliókig, amit az igazi mogulok beraknak.
Igen, a Trump mögötti nagy tőke Wall Street-től kezdve hogyan viselkedik, hogy van-e ilyen, vagy azoknak a nagy része, akiket Magyarországon a leggazdagabbaknak, főleg a befektetői bankárok, a hedge fundok, te említetted, hogy Silicon Valley, a nagy high-tech az megosztott, de vajon ezek a pénzemberek, akik tényleg közvetlenül pénzemberek, ezek hogy állnak ehhez?
Mármint mihez?
Hogy Harris vagy Trump?
Mondom, megosztottak.
Azok is megosztottak? Nem a Silicon Valley-ben, hanem a New York-i, amit Wall Street-nek nevezik.
Wall Street-en van olyan hedge fund vezér, aki kifejezetten kiáll Trump mellett, és van olyan hedge fund vezér, aki kifejezetten kiáll Kamala Harris mellett. Tehát ebben az esetben a Wall Street-et párhuzamba lehet állítani a Silicon Valley-jel, abban a tekintetben, hogy megosztottak az ottani nagyon gazdagok, hogy kit kellene támogatni, és ők meggyőződésből támogatják. Tehát nem arról van szó, hogy akár bármelyik hollywoodi sztár, vagy Silicon Valley-i mágnás valamiféle kabinet pozíciót szeretne. Persze lobbiznak majd a saját érdekükért, de itt egész egyszerűen ügyeket és személyeket támogatnak, és ebben az értelemben a Wall Street pont olyan megosztott, mint a Silicon Valley, mind a személyeket, mind az ügyeket illetően.
Ez azért érdekes, mert azt lehet mondani, hogy az első megkezdés az, hogy igen, a nagy tőke befolyásolja az elnökválasztást, a másik, amit most mondtál ki, nagyon egyértelmű, és ez szerintem nem mindenki érti, hogy sokszor ízlés és meggyőződés az, ami vezeti őket, akik ilyeneket csinálnak, és nem szükségszerűen az, hogy melyik elnökkel járnak jobban anyagilag. Beszélgetésünk lehet véget.
Mind a kettő benne van.
Majd folytatjuk. Köszönöm, hogy velünk voltál, Nagy Gábor, a HVG vezető munkatársa, minden jót neked, a türelmedet köszönöm, és a hallgatókat is köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra.